Kulturpart. Hölgyeim és uraim, el fogunk utazni az egyetlen olyan közeli helyre, ahol nincsen Covid, úgyis mindenkinek tele van már a hócipője a vírussal, és ez a közeli hely a Hold, és ebben segítségünkre lesz dr. Pacher Tibor, fizikus. Szia Tibor!
Szia András!
És hát ugye van nekünk egy közös múltunk, hiszen 5 évvel ezelőtt, amikor a Puli Space program elindult, akkor mi hirdettünk egy pályázatot, aminek az volt a lényege, hogy küldjünk egy magyar verset a Holdra, és a Kulturpart 7. születésnapján, január 22-én volt az eredményhirdetés. Volt egy illusztris zsűrink, aminek többek között tagja voltál te is, aztán ott volt Molnár Piroska, fantasztikus színésznő, Túri Tíme, a költő, a megboldogult dr. Talján Tamás és Fehér Renátó, szintén költő, és végül is ők választották ki a közönség által jelölt versek közül azt a Vörös Sándor részletet, ami úgy szól, hogy egyetlen ismeret van, a többi csak toldás, alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra. És akkor abban reménykedtünk, hogy minél hamarabb a Puli hátán, amiről te majd mindjárt fogsz beszélni, tehát a Puli űrszonda hátán ez a vers eljut a Holdra. Sajnos ez nem így történt, de úgy tűnik, hogy most fölvillant egy újabb esély arra, hogy eljusson ez a vers a Holdra, és nem csak ez a vers, hanem még rengeteg minden is. Időkapszula, aranycsapat, ez az amaz. Tibor, átadom neked a szót, mert ezt te tudod pontosan elmondani nekünk.
Köszönöm szépen, András. Igen, akkor, hát most is bízunk abban, hogy valamikor a Puli ott fog majd kutyagolni a Holdon, de ennek az anyagi háttérnek a megteremtése azért csak nehezebbnek bizonyult, mint ahogy mi gondoltuk és bíztunk benne, de tovább dolgozunk ezen is. Viszont most valóban van egy egészen konkrét lehetőség, hogyha maga a holdjáró még nem is, de egy időkapszula, egy plakett el fog tudni jutni a Holdra. Mégpedig ugyanúgy amerikai partnerünk segítségével, hiszen az Astrobotic nevű céggel, a csapattal 2016-ban kötöttünk már megállapodást, hogy attól függően, hogy milyen feltételeket tudunk teljesíteni, elvisznek nekünk egy hasznos terhet a Holdra, és ez most realizálódik, és jövő év végén, ha minden marad a jelenlegi tervek szerint, és úgy néz ki, hogy ez tartható, el fog indulni a Peregrine nevű holdszonda, és ezen lesz rajta ez a bizonyos időkapszula, amit említettél. Ez egy plakett, amire egy nagyon sokszínű magyarság kollektív emlékezetének is nevezhető gyűjteményt szeretnénk felvinni, hogy ez ott legyen. Hát most kicsit patetikus leszek, az idők végezetéig a Holdon, sőt, még ráadásul itt a Földön is találtunk neki egy nagyon klassz helyet, és így van, ezen a plaketten mi úgy gondoljuk, hogy abszolút helye van a Vörös Sándor versnek, nem csak az idézetnek, hanem a teljes versnek, sőt, ha minden jól megy, még az angol fordítását is meg tudtuk szerezni.
Hát Tibor, ez fantasztikus. Ugye említetted a földi bázist, valahogy most egyre inkább olyan érzésünk van, hogy valahogy a kultúránkat meg kell menteni, és el kell ásni, vagy föl kell vinni más bolygókra, mert ezt a bolygót kezdjük így fölélni. Ugye a földi bázis az Hallstattban van, egy sóbányában, ha jól tudom.
Így van. Én azt gondolom, egy nagyon-nagyon izgalmas projekt futott már néhány esztendeje. Egy osztrák keramikus kolléga találta ki, hogy őrizzünk meg a jelenünkből egyfajta pillanatfelvételt, ezt szimbolikusan kell érteni természetesen, az elkövetkező, vagy az elmúlt 3-4-5, meg az elkövetkező 3-4-5 év alatt gyűjtsünk olyan emlékeket, olyan jelentősnek tartott irodalmi műveket, művészetről, vagy akár csak magánéleti eseményeket, amelyekről úgy gondoljuk, hogy érdekes lehet majd a jövő számára, mondjuk ha lesznek még régészek 5000 év múlva, és nem műanyagtáskákat és alumínium dobozokat szeretnének találni a mi archeológiai
Hát
réteg,
reméljük,
valamennyi.
reméljük.
Valami jobbat is. És a Martin Kunce visszament egy kicsit a KH-hoz, hiszen az szintén egy óriási probléma, hogy a mai korunkban nagyon gyorsan keletkező elektronikus információk, amelyek nagyon értékesek is lehetnek, hogyan menthetők át hosszú távra. Hiszen emlékeznek talán még az idősebbek a 5 hüvelyknyi, 5 szolos hajlítható floppy lemezekre,
Hát hogy ne,
mai
meg a
szóval.
datkazettákra, meg
Meg
a szalagos
ezek így
magnóra
van.
és a kazettás magnó szalagokra, igen.
Így van. Találjál most valakit, akinek, ha van egy ilyen izgalmas floppy-ja, mondjuk, egy hozzátartozó számítógépet, ami az képes elolvasni és az a rajta levő adatokat megjeleníteni.
Hát illetve, hogy megmaradtak-e rajta az adatok?
Az a másik, hogy megmaradtak,
Igen.
így van. Tehát, és így jutunk el a Harsáti Sóbányában, ami egyébként egy nagyon tökéletes menhely, hiszen száraz, védve van geológiailag, és itt gyűjt Martin Kunce kerámia táblákat, különlegesen előkészített kerámia táblákat, amelyek 10-20 ezer évig is megmaradnak, ha csak nem jön valami természeti csapás a szószoros értelmében, azaz ráesik egy szikla, vagy valaki széttöri, hiszen minden más lényegében nem tud ártani ezeknek a tábláknak. És így jött az ötlet is, hogy itt helyezzünk el egy úgynevezett keramikus mikrofilmet, amelyre 3, 4, 5 millió karaktert fel tudunk vinni. Ez egy 20x20 cm-es tábla, egy különleges lézergravírozási technológiával lehet ezeket a 10-szeresre kicsinyített jeleket felvinni. Tehát ezeknek az olvasásához csak egy.
3-4 millió karakter, azt mondtad?
Így van.
Azt a
És ehhez
mindenit.
egy sima 10-es nagyító kell, amivel el tudod olvasni. Természetesen, ha nem akarsz ilyen sokat, vagy rajzolt akarsz rátenni, ahhoz az is megtörténhet. És mi egy ilyen táblát szeretnénk megtölteni, ahogy mondtam, a magyarság kollektív emlékezetével, és ennek egy példányát, egy másolatát, ha úgy tetszik, eljutatni a Holdra amerikai kollégáink Peregrin nevű űrszondájának a fedélzetén.
Hát biztonsági játékosok vagytok, azt kell, hogy mondjam. Tehát mindenből van két másolat, és valahogy most ugye az AI című filmnek az utolsó képkockái jutottak eszembe, amikor a kis robotgyereket megtalálják az UFO-k a tenger alattjáróban a tenger mélyén, és egyszer csak tulajdonképpen ez a robotgyerek hát mondja el, hogy mi volt az emberiség, aki itt élt. Azt mondd meg, Tibor, hogy hogyan lehet ezeket vajon akár egy mesterséges intelligencia, akár az UFO-k agyával fölfogni, vagy akár az 5-6 ezer év múlva eljövő régészek, hogyan fogják tudni ezt dekódolni?
Erre természetesen kell segítséget adni, hogyha egy mód van rá. Egyfajta Rosetta kőként magyarázatokat, szótárokat készíteni, hogy hogyan lehet ezt majd olvasni. Tehát erről is gondoskodik legalábbis a Hallstatti Sóbányában Martin a projekt során, hogy olyan táblákat is elhelyeznek, ahol ez a fordítás, ez az útmutatás megtalálható. Tehát hát azt mondjuk, hogy hozzánk valamilyen szinten hasonló intelligencia remélhetőleg el tudja olvasni majd ezeket az üzeneteket. Úgyhogy ilyen szinten ezt megpróbáljuk. Ez természetesen mindig egy óriási kérdés, hiszen ha csak az emberi kultúrára gondolunk, és ahogy említettem, a Rosetta kő, ez egy jó példa volt, ugye nem tudtuk sokáig elolvasni az egyiptomi feljegyzéseket. Kellett hozzá egy fordítás, egy
Igen,
új.
igen, igen.
Most, ha ezt a kulcsot nem tudjuk kitalálni, akkor nehézségekbe ütközünk. És ezt próbáljuk, vagy próbálja Martin a Hallstatti Memory of Mankind, az emberiség emlékezete című projektben megvalósítani, hogy ehhez legyenek ott kulcsok is. És akkor ott lesz a kulcs, hogy a Holdon is nézetek utána, ott is lesz egy-két ilyen dolog.
Elképesztő. Hát Tibor, ez azt hiszem, hogy inkább, szóval egy kicsit inkább science fiction, mint science, de akkor is nagyon izgalmas. Nem sikerült nektek ugye összeszedni a pénzt arra, hogy maga a puli fölmenjen, de reméljük, hogy előbb-utóbb azért följut oda. Viszont kaptatok a közelmúltban egy díjat, vízszimatolásért kapott ez a kutya díjat, jól mondom?
Így van, hiszen nem adjuk fel azért, tehát nem olyan fából faragtak bennünket, és tovább dolgozunk a holdjáró fejlesztésén itt most is, most egy picit kisebb lánggal, hiszen egyrészt a téridőplakett megalkotásán és annak a holdra jutatásán dolgozunk, itt is kell természetesen némi műszaki dolgot megcsinálni, de amit említettél, az valóban egy nagyon másik izgalmas része a hold körül történő dolgoknak. A holdon ugyanis tudjuk, hogy van víz, pontosabban vízjég, természetesen nem patakok vagy tengerszemek formájában kell ezt elképzelni, hanem leginkább a holdbéli sarkvidék környéken, olyan árnyékos területeken, ahol nappal is árnyékban marad, a holdi nappal során is árnyékban marad, tehát a holdi talajban, az úgynevezett regolitben található vízjég, az nem tud sem elpárologni, sem felhőni semmit, és az ott van. Ezt tudjuk, hogy van. A pontos eloszlását azonban csak akkor lehet tudni, hogyha lemegyünk, és az úgynevezett hát a bányászati feltárásokhoz, vagy felderítésekhez hasonló módon megfeltérképezzük azokat a területeket, ahol gyanítjuk, hogy van nagyobb mennyiségű vagy nagyobb koncentrációban vízjég. És ezeknek a területeknek a felkutatásához egyrészt szükség van a mobilitásra, tehát továbbra is dolgozunk a roveren, másrészt viszont olyan műszerek kellene, amik kimutatják ezt a vízjeget. És egy ilyen versenybe neveztünk be, elővettük egy már létező, meglevő ötletünket, csak még nem dolgoztuk ki, és a NASA-nak elküldtük, és ezzel elnyertük az első díjat hát egy ilyen kisebb versenyszerűségen, aminek magyar neve talán úgy lehet mondani, hogy drágám, összenyomtam a NASA rakományát, vagy összepréseltem, vagy összement a NASA rakománya. Volt
ja, hogy itt a filmre utalnak ebben.
Igen, pontosan a filmre utalnak, hiszen az volt a feladat, hogy egy nagyon kicsi, nagyon kis tömegű és kis méretű, kis energiafogyasztású eszköz kellett javasolni. És
ja, bocs Tibor, te annak idején mesélted nekem, hogy mennyibe kerül 1 gramm eljuttatása a Holdra?
Hát ez jelen pillanatban körülbelül $1200 1 gramm.
Aha. Jó, tehát hát az még megugorható.
Az megugor, de 1 gramm azért az nagyon kevés, és konkrétan ez a mérőműszer feladvány, amit a NASA kitűzött, azt mondta, hogy ez maximum 400 gramm legyen. Tehát 400 vagy annál kevesebb, és mi erre adtuk be a puli vízszimatoló vagy visszaglászó tervét, és ezzel mondom, elhoztuk az első díjat, és most azon dolgozunk, hogy ezt továbbfejlesszük, konkrét projekt tervet készítünk, amit egyébként január 4-ig kell leadnunk most a NASA-nak, és bízunk benne, hogy sikerül meggyőzni a kollégákat arról, hogy ez meg is valósítható, és akkor további finanszírozást kapunk a NASA részéről, és ha el is készül 2022 elejére, januárjára a műszer, akkor az jó eséllyel repülni fog egy következő küldetésen a Holdra.
Fú, hát reméljük. De Tibor, és tulajdonképpen miért keresünk vizet a Holdon? Azért, hogyha ott lesznek kolóniák, akkor legyen vízük?
Ez az egyik hasznosíthatósága, vagy potenciális előnye természetesen, és azt a vizet akkor nem kell odavinni.
Világos.
És ugye említetted ezt a bizonyos $1200 per gram, most egy pohár vizet meg akar valaki inni, és azt innen kell odavinni, akkor azt hamar ki lehet számolni, hogy elég drága itóka lenne.
Ez biztos.
Úgyhogy nyilván minden lehetőséget keresnek a kutatók, hogy mi az, amit helyszínen megtalálunk, és azt hasznosítani is tudjuk. Hát ez az egyik része neki. De van még egy fontosabb vonzata ennek, hiszen ha elképzeljük azt, hogy ha vissza is akarunk jönni mondjuk a Holdról, vagy tovább akarunk menni, akkor jelen pillanatban minden magunkkal kell vinni, minden üzemanyagot, minden berendezést, és így tovább. Ez egy kicsit olyan, mintha valaki mondjuk át akarná szelni a déli sarkot, vagy el akar menni a déli sarkra és vissza, és nincsen depója, tehát mindent vinni kell, az összes élelmet, az energiát, ami a visszaúthoz is szükséges. Na most ilyen jelen pillanatban az űrtevékenység, és ha viszont van vízjég a Holdon, és visszagondolunk egy picit arra, hogy mit tanultunk kémia órán.
Azt nem mondta, hogy gőzmozdony.
Az is van, mondhatnám azt, hogy ez egy messze vezetne, most viszont szétválasztottuk a vizet elektrolízissel,
Ó, valóban.
hidrogénre és oxigénre.
Igen, igen,
És
igen.
utána elégettük a hidrogént az oxigénben. És ezt úgy hívják, hogy rakétaüzemanyag.
Fú.
Tehát meg tudjuk valósítani azt, hogyha ha tudjuk, hogy hol érdemes úgy szólván feltúrni egy kicsit a holdi réteget, a vízjégét, azt ki tudjuk nyerni, és ebből hidrogént és oxigént előállítunk, akkor már is óriási lépést tettünk előre, hogy ne kelljen vinni magunkkal az üzemanyagot.
De viszont kell vinnünk egy markolót.
Azt természetesen az infrastruktúrát fel kell építeni, de hát ezek mondjuk úgy, hogy egyszeri befektetések,
Aha.
és utána ott már gyártunk. Nyilván ez egy leegyszerűsített történet, de erről szól most a következő néhány évnek a története, hogy nagyon sok expedíció indul előreláthatólag a Holdra. Ezek nyilván technológiai demonstrációk is, hogy oda tudunk menni kisebb költséggel, működnek, jönnek a kisholdjárok, mint a Puli, vagy még kisebbek, jönnek a kisműszerek, meg jönnek a nagyok is azért persze, és elkezd kialakulni egy infrastruktúra kutató és építő bázis. És ez most a cél, ha úgy tetszik, és erre elég sokan pályáznak, hogy elérjék ezt a célt. Amerikaiak, az oroszok, a kínaiak, a japánok, az indiaiak, állami és magánexpedíciók készülnek.
Hát nagyon izgalmas, amit mondasz, gondolom itt mindenki arra hajt, hogy lehet minél könnyebb dolgokat csinálni, amik ugyanakkor meg működnek. Említetted a visszautat és a Pellegrin űrszondát, most akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy elindul egy rakéta a Földről, az hold körüli pályára áll, abból kijön, hogy ilyen csúnya mondjam, egy szonda, az leszáll a Holdra és ott marad?
A Peregrin ez hasonló lesz, annyi különbséggel, hogy nem a hold körüli pályán jön ki a szondából, hanem oda megy el a szonda, és ott hold körüli pályán is ott leszáll. Tehát kell egy nagy rakéta, az felszáll, elindul itt a Földről, föld körüli pályára áll, és ezt a Peregrint egy nagy rúgással úgy szólván hold felé küldi el, ami aztán ott a saját erejéből lefékez hold körüli pályáról, és végrehajtja a sima leszállást is. És ezek az első szondák valóban ott is fognak maradni. Én mindig azt mondom történelmi emlékhelyként, és a Peregrinen konkrétan, hogy ott lesz a Puli téridő plakettje is az üzeneteinkkel, ami talán egyszer még akár múzeum is lesz, mint az egyik első sikeres magán űrhajó leszállása, vagy űrszonda leszállása a Holdon.
És akkor ezek a szondák tudnak szelfizni is. Én láttam a Puli oldalán egy fantasztikus fotót, amit az izraeli űrszonda készített, csinált egy szelfit egy hasonló, hát nem plakettről, de egy, nem is tudom, hogy mondjam, virtuális oklevélről, de ugyanakkor azt nem is értettem pontosan, hogy mintha az izraeli szonda az megsemmisült volna néhány kilométerrel a Hold fölött, de ugyanakkor leírta az egyik része, vagy ez hogy volt?
Az izraeli kollégák voltak ugye az elsők, akik egy magánexpedíció keretében tavaly április 11-én megkísérelték a Holdra szállást, és én mindig azt mondom, hogy karnyújtásnyira, sőt még annál is közelebb voltak a végső sikerhez, hiszen Hold körüli pályára állt a beresít, megkezdte, és minden rendben ment a leszállással is, és kb. 10-12 kilométerrel a Hold felszín felett történt egy olyan hiba, ami miatt elveszítették az irányítást, és hát a beresít elérte a holdfelszínt, csak egy kicsit gyorsabban, mint tervezték, és nem egy darabban. Tehát viszont az útján a Föld-Hold között csinált valóban egy nagyon ikonikus szelfit, ami azt jelenti, hogy a rajta lévő kamera lefotózta azt egy hasonló táblát, mint amit mi szeretnénk, a téridő plakettet, ami rajta van az izraeli zászló, és egy felirat, hogy kis ország nagy álmokkal, és a háttérben ott van a Föld kék üveg golyója, és egy hasonló képet készített leszállás közben is, ahol már a Hold van alatta. Tehát ezek ilyen, azt gondolom, valóban ikonikus képek, és mi nagyon bízunk benne, hogy a Peregrin is képes lesz ilyen szelfiket készíteni rajta a Puli logóval, magyar zászlóval és az üzenetekkel, amit egy kis nagyítóval akár még olvasni is fogunk tudni.
Én szóval azt hittem, hogy ez a selfie már a Holdon készült, de akkor ezek szerint még az űrben. Tibor, mesélj egy kicsit arról, ugye mindenki azt kérdezi a hegymászóktól, meg említetted a déli sarkot átszelőktől, hogy miért, és nyilván erre lehet azt válaszolni, amit Sir Edmund Hillary mondott, hogy mert ott van a hegy, föl kell rá menni, de azért nektek vannak teljesen anyagias megfontolásaitok is, hiszen ezért vágtatok bele.
Részben igen, de természetesen az egyik hajtóerő az űrtevékenységben és a kíváncsiság, a kutatás, ahogy mondtad, hogy hegymászoknak meg kell mászni a hegyet, a déli sarkra el kell menni, meg kell nézni, mi van ott. De a gyakorlati része is ott van, és a mi részünkre is. Szeretnénk mi is részt venni egy új gazdasági közösség, egy új gazdasági szféra létrejöttében, szeretnénk ott lenni, és ez a ciszlunáris gazdaság, ahogy említettük az előbbi beszélgetés során. Hiszen
bocsánat, milyen gazdaság?
Ciszlunárisnak hívják.
Aha.
Ciszlunáris, ez a Holdon, a Hold középpályán és a Hold föld közötti térben levő tevékenységet szokták ezzel a szóval illetni, és ez lehet az első, ha úgy tetszik, valóban a Földön kívüli gazdaság, már ha eltekintünk most az enné mindig mosolygok egy kicsit, na magyarul viccesen, az orbitális gazdaságtól. Ez a Föld körül keringő műholdak.
Igen, de az low orbit, ugye?
Ez low, ez vagy egészen föl tudunk menni, ugye még a geostacionáris is, de ez mind a Föld körüli pályán kering. Egyébként ez egy olyan több mint 400 milliárd dolláros évi piacot jelent már ma.
Ez a műholdak gyakorlatilag.
Ez az orbitális gazdaság. Már ez sem kicsi. A ciszlunális az természetesen még nem létezik ilyen értelemben, most születik. És mi szeretnénk ennek részesei lenni, és szeretnénk azt is, ha Magyarország is ott lenne ennek a gazdaságnak a megszületésében, mindazzal a technikai, tudományos bravúrokkal, eredményekkel, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ezt el tudjuk érni. És mi azt is szeretnénk, ha a kultúrának is meg lenne a megfelelő része, és ezért dolgozunk például a plaketten is. És ezért szeretnénk, hogy Vörös Sándor verse is, talán még sok más is eljusson a Holdra.
Na igen, ez a sok más, hogy tulajdonképpen van erre ugye lehetőség, hogy lehet erre, nem tudom, nevezni, meg hát természetesen adományozni is, vagy adakozni.
Így van, a téridő plakett projektünkön, ahogy jeleztem, tényleg szeretnénk egy nagyon-nagyon tarka, sokszínű emlékezetet kialakítani. Jelenleg fut egy, még kemény 10 napig fut egy közösségi finanszírozási kampányunk, amelyben annak a pénzügyi hátterét teremtjük meg, szeretnénk megteremteni, hogy az aranycsapat történetét vigyük el a Holdra is.
Aha.
Ugye nem régen volt a 6-3-nak az évfordulója.
Igen.
És azt gondoltuk, hogy ez elég távol áll, ahogy tetszik, a tudományos céloktól, egy ilyen sportesemény, viszont valahol mégiscsak beégett a magyar emlékezetbe.
Hát
még
meg a nemzetközibe is, azért legyünk
őszintén. Igen, hát ugye azt
mondták, hogy Puskás, igen.
Puskás az Puskás, nekem is van ilyen élményem, hogy a marrakesi piacon, amikor alkuttunk éppen, vagy a barokkói barátaim alkuttak finom datójára, és kérdezték, hogy hát a vendég honnan van. Hát mondták, hogy magyar. És akkor az volt tényleg az első, ami kijött ott a marrakesi zöldségáru szájából, hogy Puskás, Puskás. Meg azért a foci is megváltozott, a foci történelmét is átírták a fiúk egy csöppet. És mi azt gondoljuk, hogy ennek is helye van. És a Tőkeportál nevű közösségi finanszírozási oldalon lehet beszállni, most fut még ez a hajrá, most már azért egész jól állunk, nemrég rúgtunk egy nagy gólt, így mondjuk azt, hogy ha már foci hasonlatot veszünk a 80. percben, és győzelemre állunk, de még kell azért, hogy bebiztosítsuk, tehát aki akar, az a tőkeportál.hu/puli oldalon megtalálja a kampány ma való részvételi lehetőséget. És egyébként pedig, hogyha valaki saját történetet akar elmesélni, akkor a honlapunkon szintén ott vannak az elérhetőségek, és meg lehet nézni. Készülünk egy kicsit szebb és jobb változattal is honlapon, ez remélhetőleg a jövő hétre készen lesz majd, és azt úgy fogják hívni, hogy spacetime.pulispace.com.
Értem. Tibor, van-e még hely a Pelegrinen, vagy van-e még hely Hallstattban? Gondolom, hogyha ez ennyire mikro, akkor talán van, hogyha én egy, nem tudom, egy város vagyok, egy színház vagyok, egy önkormányzat vagyok, akár egy híres család vagyok, vagy egy múzeum vagyok, és azt mondom, hogy igen, erre érdemes lenne költeni, őriződjön meg, vagy őrizzék meg 5000 évig, vagy még tovább a mi dolgainkat, munkáinkat, családunk történetét, városunk történetét. Van erre lehetőség?
Erre van lehetőség, és mi nagyon örülnénk, ha minél színesebb lenne, és minél több értékes emlékezet maradjon meg, akár városok, akár színházról. Én azt gondolom, hogy a kultúrpartot is meg fogjuk találni annak a módját, hogy helye legyen ezen a plaketten, mert ti is egy olyan missziót visztek, ami azt gondolom, hogy érdemes arra, hogy akár 5000 év múlva is tudjanak róla. A kései utódok.
Hát köszönjük szépen például ezt a beszélgetést, ezt mindenképpen rakjuk. Jó, de most komolyan, tehát hogy mit kell nekem csinálnom ahhoz, hogy én akkor bekerüljek, fölkerüljek, rákerüljek?
Hát először is ugye meg kell nézni, mondjuk talán a legegyszerűbb az, hogy a téridő plakett oldalunkat felkeresni, ezt mind Facebookon van egy ilyen oldalunk, még ott viszonylag kevés követőnk van, de épülünk és szépülünk, illetve a honlapunkon, a pulispace.com honlapján megkeresni a téridő plakett oldalunkat. Ott el lehet olvasni a történet hátterét, hogy hogyan van, és lehet akár megrendelést leadni, vagy információt kérni, hogy ezt hogyan lehet megoldani, és hogyan tudjuk ezt megnézni, és milyen anyagi, hogy mondjam, ellenszolgáltatást kérünk ahhoz, hogy mi is ki tudjuk fizetni a holdajutás költségét, és ha marad egy pici, akkor abból mi tovább tudjunk dolgozni, és tovább tudjuk fejleszteni a visszaglászót meg a holdjárót.
Tibor, van egy érdekes kérdésem, filozofikus kérdésem. Mi nagyjából kortársak vagyunk, és ugye gyerekként, amikor azt mondták, hogy 2000, meg 2000-es évek, akkor gyakorlatilag menetrend szerinti járatoknak kellene indulnia a Marsra, de még a Plutóra is, bár azt tudjuk, hogy már kirúgták a naprendszerből, oké, nem tudom, tehát, hogy elképesztő űréletnek kellene pezsegnie. Na most ehhez képest itt arról beszélgetünk, hogy talán föl tudunk juttatni egy icipici valamit a Holdra. Ennek mi az oka? Az, hogy a 60-as, 70-es években ezt túlbecsülték, vagy egyszerűen a fegyverkezési verseny az elvitte a pénzt az űrkutatásról?
Én azt gondolom, mind a kettő párhuzamosan. Én is visszaemlékszem gyerekkorom olvasmányaira. Valóban ez volt a remény. Én is, ha visszagondolok a jó néhány tíz évvel.
Meg gondolj, meg a filmek, tehát az Alpha Hold bázisnak, ugye az angol címe az valami, szerintem az volt, hogy Moon 2000 vagy Moon Base, de a 2000 az benne
igen,
volt.
Igen. Nem, ez abszolút egy, én azt gondolom, hogy egy pozitív hangulata volt a 60-as, 70-es éveknek, talán még az 50-es években is kezdődött. Ez talán legalábbis a nyugati kultúrkörben, én azt gondolom, hogy egyrészt az az öröm, hogy a háborúból kilábaltunk, és felfelé ment a gazdaság, sokfelé volt egy csomó technológiai, műszaki fejlődés, aztán ehhez jött, hogy az űrkorszaknak a dicső kora, ha nevezzük így a 60-as évek, amikor én is gyerekként egy naponta kaptuk a híreket, hogy most a szovjetek repültek, most az amerikaiak repültek, most űrséta volt, nem beszélve természetesen a holdra szállásról. Tehát volt egyfajta eufória.
Meg egy űrverseny is.
Az is volt így van, egy politikai verseny a Szovjetunió.
A hidegháború közepén.
Ez így van. És ezután egy kicsit ugye egyrészt a pozitív része volt, hogy volt egy kis enyhülés a 70-es években, tehát már nem kellett annyira versenyezni, akkor ez így lelohadt egy csöppet, és a másik, amit mondtál, hogy hát sok minden más gond elvitte a figyelmet, és kevesebb pénz, kevesebb forrás állt rendelkezésre. Ez viszont változik most azért a 2000-es évek elejétől kezdve, erősödik a magánszféra érdeklődése.
Hát igen, Elon Musk és
így van, igen. Létrejöttek, megszülettek azok az első
tényleg. Vagy a Virgin, igen.
A Virgin Galactic, a Sir Richard Branson, vagy a Jeff Bezos, az Amazon vezér. Aha. A Blue Origin nevű cége, őt itthon annyira nem ismerik, de ő is ott játszik az első ligában. Tehát nem csak az Elon Musk. Tehát megjelentek ezek a nagy befektetők, vagy nagyon nagy pénzügyi forrásokkal rendelkező magáncégek, akik nyilván van egy érdeklődés is, hiszen ez a korosztály, ahogy mondtad, meg mi is, Star Wars-on meg egyebeken nőtt föl, tehát már másképpen érte meg, és megvan hozzá a pénzügyi erejük, hogy akár aktívan részesei legyenek ennek a történetnek, és látják benne az üzletet is.
Hát elképesztő. Nagyon-nagyon izgalmas korban élünk, de lehet, hogy 10-20 év múlva még izgalmasabb lesz. Te hogy látod, hogy oké, ha találunk vizet, stb., tehát tényleg a holdat azt mondjuk adott esetben lakhatóvá tesszük, vagy nem is az, hogy lakhatóvá, de mondjuk lehetnének ott robotizált vagy automatizált gyárak, lehetne ott új ásványkincsek után bányászni, vagy tulajdonképpen mi a cél, vagy mi az ötlet?
Két dolog van, amit én látok, illetve hát ez nem csak én látom, ez nagyjából konszenzus van a szakmában. Egyrészt, hogy valóban ilyen bázisok létre fognak jönni, és nyilván lesznek kolóniák is, tehát lesznek emberek is, lesznek akár turisták is, akik oda járnak. Japán barátaink például 2040-re egy Moon Valley, a Silicon Valley mintája egy Moon Valley nevű bázist képzelnek el, ahol
Atya
akár
úristen.
ezer ember él, és évi 10-15 ezer turistát fogadnak. Mert azért izgalmas dolog, mondjuk ugye az angolban a szójáték, hogy a mézesetek az a honeymoon, hát
ja,
mondjuk
tényleg,
mézeseteket
aha.
Holdon eltölteni, az egy
Nagyon
jó
jó, nagyon jó, igen, az biztos.
De tehát valóban ez lesz, és valóban vannak olyan gondolatok is, hogy izgalmas lehet ott bizonyos nyersanyagokat bányászni a Holdon is, amely nagyon fontos lehet akár a Föld szempontjából. Egyrészt, mert a Föld, akármennyire zöldek vagyunk, újrahasznosítás nincs 100%-ban.
És hát enyhén szólva.
Eltekintve attól, hogy nagyon messze vagyunk tőle, tehát még az elméleti maximumtól is nagyon messze vagyunk. Tehát nyugodtan lehet számítani arra, hogy lesznek olyan nyersanyagok, amiket érdemes lesz akár 10, hát talán 20 éven belül a Holdon bányászni, nyilván a technológiát ki kell fejleszteni, és adott esetben kihelyezni a gyártás egy részét a világűrbe. Tehát enyhíteni a terhet a Földön, tehát egyfajta zöldítést végrehajtani, most ilyen képzavarral érek. És ha Holdon ezek működnek, ezek a technológiák, ki tudjuk próbálni, akkor ugródeszkaként is lehet használni mind a technológiai fejlődést, mint a jelzett üzemanyagdepókat, például mondjuk a mélyűri kirajzáshoz, az aszteroidákhoz, vagy a Marsra, ami ugye általában mozgatja az emberek fantáziáját. Tehát egyfajta tesztlabor, egyfajta ugródeszka lehet a Hold az elkövetkező 10-20-30 esztendőben, hogy valóban egy több bolygós fajjá váljon az emberiség. És ezt most a pozitív értelemben gondolom, tehát, hogy legyen bázison másutt is, és nem csak a Földön, ha talán tovább rohanunk a vesztünkbe klímakatasztrófát.
Hú, hát szívemből beszélsz. Egyetlen egy kérdés még, Tibor, hogy te mondtad nekem, vagy mesélted nekem egyszer, hogy egyébként a Hold a sokkal nomádabb, vagy keményebb hely, mint maga a Mars. Ez hogy is van?
Ez így van, tehát a Holdnak egy óriási előnye van, hogy közel van. Tehát ugye most nagyon durván 400 ezer, kicsit kevesebb, mint 400 ezer kilométer az átlagos távolság.
Ez mennyi, ez 3-4 nap alatt megy oda egy űrhajó?
A mai űrhajók, hogyha megfelelő, attól függ, hogyha spórolniak az energiával, akkor lassabban érsz oda, de 3-4
de ha többig nyomod a gázt?
Akkor 3-4 nap alatt gond nélkül meg tudjuk oldani, tehát ez viszonylag könnyen van. A Mars az per pillanat 6-7 hónap út, és 2 évig kell várni a jó pozícióra hozzá, tehát az mi odébb van. Viszont a Hold az valóban sokkal keményebb, mint a Mars ilyen értelemben, hiszen az első dolog az, hogy nincs légköre. Lényegében nincs légköre. A Marsnak azért valamennyi van. Az se egy, hogy mondjam, egy
tüdőszanatórium?
Hát nehéz lenne annak mondani, de valamennyi mégiscsak van. A Holdon 2 hétig tart a nappal, és 2 hétig az éjszaka. A Marson majdnem ugyanaz a ritmus, mint a Földön. A Holdon ez azzal is jár, hogy nappal, a holdi nappal során akár 100-120 fokra fölmelegszik a hőmérséklet, éjszaka viszont -150-200 fok van. És ez 2 hétig. A Marson az ugyan messzebb van, és kevesebb meleget kap a naptól, de ott egy olyan mínusz 60 plusz 20 között vannak a szélsőségek.
Ja, hát ez
Miért
sokkal jobb
ismerünk
tényleg.
mondjuk, hát ezt mondjuk Szibériában is ez van. Tehát ha működnek, visszatérve a kérdésed, ha működnek a dolgok a Holdon, akkor azok fognak működni a Marson is. Hiszen ezek az extrém körülmények között működő dolgok, ha bizonyítanak, akkor hogy mondjam, egyszerűbb lesz a Marson is használni őket. A sugárzással ugyanúgy problémánk lesz mind a két terepen, az sajnos
A
az egy
kozmikus
nehézség.
sugárzással.
A kozmikus sugárzással, ugye a napszéllel is, ugye a Földben egy védőburok van körülöttünk, a Föld mágneses tere, és az úgynevezett van ellenőr, tehát itt mi védve vagyunk ettől, de már az űrállomáson több sugárzást kapnak az űrhajósok, mint mi itt a Földön, bár az még nyilván ott egy évet el tudnak tölteni, az nem veszélyes. A Holdon 2-3 hónapnál többet nem lenne jó lenni.
Aha.
Mert akkor már annyi sugárzást kapsz, hogyha nem gondoskodsz a megfelelő védelemről természetesen.
Világos.
De ez a Marson is így van, tehát ott is gondoskodni kell a védelemről. A Marsnak sincsen mágneses tere ilyen értelemben, a Holdnak sincsen ilyen mágneses tere, ami védené tulajdonképpen ezt a két égitestet a sugárzástól.
Fú, Tibor, nagyon izgalmas volt, amiket elmondtál, én nagyon köszönöm, hogy itt voltál, de lejárt az időnk, akit mindez érdekel, és utána olvasna, és ránézne, az pulispace.com, jól mondom?
Így van, pulispace.com.
Pacher Tibor fizikusnak nagyon szépen köszönöm, ezt elmondta, és akkor drukkolunk, hogy Vörös Sándor mielőbb eléri a Holdat.
Én köszönöm, András, és nagyon szeretnénk, ha Vörös Sándor mellett még akár más is, és mondom, a kultúrpartot is szeretnénk ott látni a Holdon.
Ott leszünk, ígérem, Tibor. Köszönöm
Köszönöm
szépen, hogy itt
szépen.
voltál. Köszönöm, szervusz.
És most ennyi volt mára a Kultúrpart bemutatja. Találkozzunk jövő hét szerdán délután.